Kedves testvérek, olyan jó volt hallani, hogy a lelkészek se reménytelenek. Azért ez megnyugtató volt az előbbi elhangzottban, tehát ne is tessenek lemondani rólunk. Köszönöm szépen. És azért töprengtem, hogy hagyjam-e Bandinek ezt a felvevőjét, vagy ne, mert végül is a személyes tegnapit folytatni kell, néhányan nyilván hallották már. Az Úr úgy hallgatta meg a tegnap esti imánkat, hogy egy és kettő között Fodor András nászunk elment ebből a földi világból. És amiért tegnap is előhoztam, meg ma is előhozom, az a 4 évvel ezelőtti. Mindig ebben az utolsó teljes augusztusi hétben van a csendes hét, amelyen együtt szoktunk lenni. És pár nappal azelőtt, a csendes hét előtt derült ki ez a súlyos rák, aminek a súlyosságát igazából csak ma hallottam egy olyan hozzátartozótól, aki a vizsgáló orvosnak a barátja, hogy semmi remény nem volt hozzá. De az Úr meghallgatta az imáinkat, és megáldotta a bizonyságtételeinket. És így lett ez a házas pár az Úrnak átadott életi két ember, mert hogy a gyermekük már hamarabb megtette ezt a lépést, amelyik. Nagy haszna van az igaz ember buzgó könyörgésének, és részben megköszönni szeretném, részben pedig bátorítani, hogy merjünk nagy dolgokat. Hiszen az, hogy valaki 4 évig él a menthetetlenből, az mégiscsak az Isten csodája. És ami e fölött, a csoda fölött magasan ragyog, az a megtérés, az újjászületés, hogy valaki tudja, kiben hisz, miért van itt a Földön és merre megy. Az elmúlt nem egészen 1 év az már nagyon nehéz és nagyon súlyos volt. Talán hitpróba, talán a környezetnek a próbája. Nem mindig kapunk feleletet arra, hogy az Úr mikor, mit, miért cselekszik. Ami a saját megtanulni valónk, belőle azt kell megtanulni, és még egy imakérésem van, mert nem gondoltam, hogy ez így lesz. Előbb a menyem, aztán a nászasszonyom kérte, hogy és én végezzem mindenkel egy hétre a temetést. Biztos megadja az Úr az erőt hozzá, hogyha ez a kérés. Zenetanárok és egyéb pedagógusok valószínűleg nagyon nagy számban lesznek, hiszen András zenetanár volt, kitűnő jazz zongorista, és nagyon sok tanítványa van, és nagyon szerették, egy fantasztikusan szeretetlen méltó ember volt. Nyilván azért lehetett szeretni, mert halmozottan volt benne a szeretet, egészen különleges személyiség. Hát majd, amikor eljön a jövő péntek, vagy ha előbb, vagy akár ha utóbb is, azért testvérek, gondoljanak mindazokra, akik majd ott lesznek, és most a szívemben tényleg nagy hála van az Úr ima meghallgatásáért, és azért a hatalomért, amellyel belemegy egy embernek az életébe. Imádkozzunk. Uram, csodálatos Isten vagy, olyan jó hozzád tartozni, jelenlétedben élni. Uram, te tudod, és én is tudom, hogy ebből a jelenlétből olykor távolabb lépek, de nem hagysz elmenni. És olyan jó ide visszakerülni újra és újra. Olyan jó megérteni a te üdv akaratodat. Olyan jó meglátni azt a győzelmet, amelyet egyszülött fiad engedelmessége, szenvedése, fájdalmas halála eredményezett, mert győzelem volt az. Ő halála a halál fölött. És aki benne van, új teremtés. És benne is vele győz a halál fölött. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm neked ezt a közösséget. Köszönöm, hogy újra és újra összegyűjtesz, hogy újakat hívsz. Sokan előre mennek, és tudjuk mi is előbb vagy utóbb, idejét nem tudjuk, de megyünk, Uram. És úgy szeretnénk menni, ahogyan ma korán reggel számomra bejelentették a hírt, hazament. Haza szeretnénk menni, Uram, hozzád. Segíts nekünk, hogy amit addig el kell végezned az életünkben, azt lássuk és engedjünk neked, aki különleges tapintattal, felfoghatatlan szeretettel és érthetetlen kegyelemmel veszel körül bennünket. Uram, légy most is közöttünk, és te szólj hozzánk. Te beszélj a lelkünkre. Te újítsd meg azt a szövetséget, amelyet velünk kötöttél. Amen. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetéből olvasom az igét, újra 26. verstől. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És ime egy etióp férfi a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Amen. Kedves testvérek, ennek az estének a témája: érted is, amit olvasol? Sok minden hibát el lehet követni az igével kapcsolatban. Az egyik és elég általános: nem olvasom, mert úgysem értem. Ezzel elég sokan jönnek, és talán jól válaszolunk nekik, talán nem jól válaszolunk nekik, csak vizsgálgassuk meg magunkat, mert van egy másik veszély is: azt is értjük sokszor, amit az Isten nem is akar mondani. És néha úgy tanácsoljuk az embereket, hogy elhordozhatatlan igát teszünk a nyakukba. Néha olyan útra küldjük őket, amelyiken magunk se járunk. Nem megyek ebben most bele részletesen, de szeretném, hogyha elgondolkoznánk rajta, és azon is, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy az Isten konkrétan üzen a Bibliából. Rendkívül sok variációs lehetőség van, összefogom, kinyitom, és nem merem állítani, hogyha valaki azt mondja, hogy ha bal oldalon van 23. vers, akkor az lesz az én igém, nem merem állítani, hogy ilyen nincs, csak nem tartom jónak. Nem merem állítani, hogy úgy nem üzenhet, hogy valaki veszi a ceruzát, és ahova egy általa kinyitott lapra bök, azt mondja, hogy ez az, amit az Isten üzen nekem. Nem tartom jónak, mert úgy gondolom, hogy rossz a megközelítés. A Biblia nem jóskönyv, hanem az Isten világos és egyértelmű szava. És hogyha nem is egyszerűen az igéhez hogyan közeledünk. Hát arra kellene gondolni minden nap, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, hogy ahhoz az Istenhez közeledünk, aki az igén keresztül szól. Még egyszer pontosítva, az élő, a hatalmas, a világteremtő, világfenntartó Úristenhez közeledünk. Még csak kiki vizsgálja meg, hogy a valaha volt, vagy most is létező főnökéhez hogy közelít. Lehet, hogy büszke rá valaki, hogyha bátran közelít és beolvas neki, vagy flegmán elmegy mellette. Nyilván ez nem jó magatartás, de sokszor, és ez, ami előkerült reggel is az igehirdetésben, meg beszélgetésben is, ez a fogom az útmutatót, átfut rajta a tekinteten, és leteszem valahova, aztán ott marad estig, vagy lehet, hogy másnap reggelig. Tehát a közelítéssel van igen-igen nagy gond. Kétségtelen, hogy megyünk az utcán, elmegyünk egy áruházba, és Isten ott megszólítható. És nem feltétlenül az az egyetlen kritérium egy ruhavásárnál, hogy jól áll-e, hanem hogy Uram, mit szólsz hozzá. Tehát ilyen imádságot természetesen nagyon is el tudok képzelni, nagyon is jónak tartom, pláne, ha utána nem mondjuk el, hogy az Úr mondta, hogy ezt a ruhát vegyen fel, mert ez nagyon jól áll. Tehát tudni, bocsánat, de annyira csavaros az észjárása az embernek, annyira a hívő ember annyira igazolni akarja magát Istennel, hogy nem is veszi észre, hogy milyen istentelenségekbe megy bele. Ezért tehát az imádságról nem akarok sokat beszélni, csak hozzátartozik, hogy imádattal. Mondtam, hogy tulajdonképpen minden estére ki lehet vetíteni az első estének az üzenetét, hogy magasztaljuk az Urat. Hogy imádattal és tisztelettel közeledünk hozzá. Emlékszem rá, amikor már hitre jutottam, és egy-egy meghatározó ember rendkívül nagy kárt tud tenni az életünkben. Két mondata volt egy számomra meghatározó, nagyon tiszteltem, nagyon szerettem azt az ember, de sokáig meghatározta a gondolkozásomat. Az egyik az, hogy hát tudod, mi ma már Biblia nélküli Biblia órát tartunk. De olyan volt az élete, hogy az vonzó volt, és Krisztust tükrözte, de ez egy borzasztóan tragikus mondat volt. Nem is egész pontosan értettem, de gondoltam, majd ha én is nagyfiú leszek és lelkész, akkor nem is kell bevinni a Bibliát a Biblia órára, mert anélkül is lehet Biblia órát tartani. A másik pedig, hogy az Isten és ember kapcsolata az partner kapcsolat. Először is nem tudom, hogy mit jelent az, hogy partner. Nem tudom. Partner az lehet egy férfinek, meg egy nőnek a szexuális kapcsolata, miközben lehet, hogy mind a kettő házas, csak nem éppen egymással. Partner az lehet sok minden más, lehet ennél jobb is természetesen, tehát egy jobb helyzet is. De arra gondolok, amennyire én látom az emberek életét, akik például ilyen partner kapcsolatban élnek, túlságosan nem tisztelik egymást. Tehát ha az Isten az ember számára partner, akkor ez azt jelentheti, sajnos azt jelentheti, hogy igazából hát elbeszélgetünk egymással, Uram, neked az a véleményed, nekem meg ez a véleményem, miért lenne rosszabb az én véleményem, mint a te véleményed? De Istennek semmiről nincs véleménye, kijelentése van. Ő az elküldte az igazságot, Jézust ebbe a világba. Tehát amikor ha igazán akarjuk érteni a Bibliát, ha igazán akarjuk érteni, amit olvasunk, akkor meg vagyok győződve arról, hogy alázattal kell közeledni a Szentíráshoz. A lelkünkben valami módon meg kell nyilvánulnia annak, hogy mi Istenhez közelítünk, és most az ő igéjét fogjuk olvasni. És természetesen meg vagyok győződve arról, hogy miközben alázatosan közeledünk hozzá, nyitott szívvel kell közeledni hozzá, és mindenféle, most mondok egy idegen szót, prekoncepció nélkül. Tehát anélkül, hogy én előre tudnám, hogy az Isten mit fog mondani nekem. Miközben szeretnék esetleg valamire konkrét feleletet kapni. Mert arra van szükségünk, ha meg akarjuk érteni az Isten szavát, hogy amit ő mond, az jusson el az értelmünkhöz is, meg a szívünkhöz is. És ne becsüljük le az értelmünket. A Biblia olvasásnál, a gondolkozásnak, az értelemnek igenis nagyon nagy szerepe van. Ha normális módon élünk és gondolkozunk általában, akkor az érzelmeink fölött az értelmünk kontroll. És bár mindig örömmel, meg hálával, meg csodálattal gondolok Istenre, életem egyik legnagyobb élménye volt egy budapesti gyülekezet, ahol mondjuk 30% vagy 20% egyetemi tanár, 30% szellemi fogyatékos, meg ültünk ott a többiek olyan átlag ember. És ugyanazt az üzenetet hallgattuk mindannyian. És a szellemi fogyatékosok is ugyanúgy föltöltődtek, mint mi és az egyetemi tanárok se érezték azt, hogy hát mit beszélnek nekik, ők valami módon csak fölötte állnak ennek. Már akár az Istennek, akár az üzenetnek. Tehát, valóban Isten el tudja érni azokat, a szívét, lelkét, lehet, hogy nekik talán előbb az érzelemvilágukat. De az értelmünk az egy nagy-nagy kincs, nagy-nagy ajándék az ige megértéséhez. A nyitott szív alatt azt is értem, hogy várakozással és vágyakozással. Azzal a várakozással, hogy az Úr szólni fog hozzám, még nem tudom egész pontosan, hogy mit. És vágyakozással, mert arra van szükségem, hogy az ő szava elérje a szívemet, a lelkemet, a gondolataimat. Sok alkalommal elmondom a testvéreknek, mert szeretem, hogyha bizonyos jól bevált dolgok tovább mennek. Legalább 30, de inkább 35 éve kezdtem el, hogy minden konfirmandus csoportomnak kétszer adok útmutatót, csak egy ciklusba tanítom őket. Ősszel megkapják az évi útmutatót, és december végén a következő évi útmutatót. És mindig föl kell írniuk az útmutató tetejére, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És minden konfirmandussal, minden konfirmációi oktatás végén személy szerint elbeszélgetünk az ő életéről. Lehet ez semmi, de lehet annak nagy eredménye, hogyha megtanítjuk, hogy hogyan olvassa a Bibliát, hogyan értse a Bibliát, és abba 5-6 vagy 7 hónapban, mikor mennyi, napról napra kezébe veszi, mert az első időszakban le kell írniuk füzetbe valamelyik igét, általában rövidebbet írják, pláne a fiúk, és január 1-től pedig valamelyik igéről a saját gondolataikat. És azt gondolom, hogy ha nem is lesz mindegyikből bibliaolvasó, de azért sokan vannak menet közben, akik meghökkentő módon jól értik az igét. Lehet, hogy a szülő besegít, de akkor is áldás, mert azt jelenti, hogy a szülő is elolvasta a Bibliát. Legalább azt az egy verset. És a végső beszélgetés meg egyáltalán mit végzett el az igén keresztül benned az Úr? Hiszen az, hogy a szó szerintiből 70%-ot teljesít, 90-et vagy 30-at, ha egyébként az Úr megragadta a szívét, különös jelentősége nincs, de akinek az Úr megragadta a szívét, még a kettes tanulók is aránylag magas százalékba megtanulják, amit a konfirmáción tudni kell. Nem tudom, mit rontunk el, hogy aztán sok közülük nem marad meg, szülők támogatják őket, hogy jaj, hát most van a kamaszkor, tetszik tudni, most hát a szegény gyerek rösteli magát, ilyenkor szabad rájuk szakasztani szeretettel az eget? Hát arra gondolok, hogy eddig azért járt, hogy az üdvösség útján elinduljon. Ha most abba hagyja, akkor a kárhozat útján jár. Azért úgy gondolom, hogy ez nem szeretetlen figyelmeztetés, ez nem fenyegetés, ez csak olyan, mint amikor valaki a veszélyes kettős útkanyarba 140-nel berohan, a 40-es táblánál az első számot azt lehagyta, és a második útkanyarig már nem így biztos, hogy eljött. Nem fenyegetik, hogy ott van az a tábla, egyszerűen csak jelzi, hogy mire kell odafigyelni. Készülés során, miközben erre a hétre készültem lélekben, még a program nem volt meg, amikor jelezték a rádiós hírekben, hogy Bergman meghalt. Biztos sokan hallották, és biztos, hogy többen láttak filmet, Utolsó vacsora, meg sok más film is, Tükör által homályosan, meg nem tudom. Egy világhírű filmrendező, akinek evangélikus lelkész volt az édesapja, és az életének a nagy problémája, hogy miért hallgat az Isten, miért nem beszél az Isten. Csodáltam, hogy sehol nem marasztalták el az apát, sehol nem marasztalták el az általam hallgatott hírekbe az egyházat, csak egyszerűen arról beszéltek, hát ma már egy olyan kort élünk, amikor nyilván az embereknek nincs is szüksége arra, hogy az Isten szóljon. Hát testvérek, attól, hogy valaki süket lett, attól még szüksége volna arra, hogy az Isten beszéljen vele. Nyilván azért is jutott eszembe, mikor aztán láttam ezt a heti programot, mert mindig egy talány, de persze nem egészen kikutathatatlan, hogy hívő emberek gyerekei miért kerülnek olyan mérhetetlenül messze az Úrtól, vagy miért érzik azt, hogy az Isten néma, hogy az Isten nem beszél. Miközben azért legyünk abban egészen biztosak, hogy mióta az Úr visszament az Atyához, azóta Isten állandóan beszél, és emberek ezreivel, és ahogy nő az emberiség száma, emberek millióival beszél. És ahogy mi örülünk egy-egy igének, ezen a földkerekségen sok millió ember örül annak, hogy az Isten beszél. És jó is, hogyha időnként eszünkbe vesszük. És amikor hallunk ilyen szomorú történeteket, mert a Bergmannak az egész élete egy tragikusan szomorú történet. Az egész családi összefüggései, azok az emberi roncsok, akik körülöttek éltek, még a filmszínésznő lánya is tulajdonképpen nagy színésznek mondják, én nem emlékszem rá, hogy láttam volna vele filmet, de egy biztos, hogy tragikus sorsú volt a lánya is. Miért van ez? És egy nagyon fontos ige került ennek a napnak a kijelölt szakasza mellé, az első korintusi levél második fejezetének a 14. verse. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes. A nem lelki ember. Testvérek, erre a nagyon súlyos mondatra nem az a felelet, hogy nem tehetek róla, nem értem meg, mert nem vagyok lelki ember. Hanem a kérdés, hogy ha valaki nem lelki ember, miért nem az? Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetek lelki ember, hogy ki az, aki kezdi, Isten vagy én, legyetek biztosak, hogy amikor én kezdem, akkor Isten már elkezdte. Vannak feloldhatatlannak látszó teológiai súlyos kijelentései az egyháznak. Itt egy héten át nem sokat beszélünk arról, hogy kiválasztottak vagyunk. Elsősorban azért nem, mert adhat egy hamis öntudatot. Mert aki azt olvassa, hogy akiket Isten kiválasztott a világ teremtése előtt, akkor egy sereg lemond arról, hogy akkor engem Isten nem választott ki a világ teremtése előtt. Ha belegondolunk abba, hogy Isten a világot szereti, az egész megromlott világot, ha belegondolunk abba, hogy ezért az egész világért, és a kozmosz is benne van, küldte az ő egyszülött fiát, mert az egész teremtett világ Krisztusban fog megújulni, akkor nem biztos, hogy sokat el kell időznünk ennél az igénél. De ha valakit mégis kétségek gyötörnek, mert éveken és évtizedeken át belesújkolták valamelyik gyülekezetben, hogy ő kiválasztott, és neki biztosnak kell lenni abban, hogy örök élete van, mert ha ezt nem tudja, akkor nem is nyerheti el az örök életet, igazából arra kell gondolni, aki elkezd az Isten dolgaival foglalkozni, akit elkezd érdekelni az örök élet, azt az Isten már kereste. Tehát mindig ő az, aki keresi az embert. És a vele való közösségből, ami csak Krisztusban állhat fönn. Tehát Jézus Krisztusnak a keresztáldozata, feltámadása és mennybe menetele óta igazából az Istennel kapcsolatot teremteni az ember nem tudhat Izrael népesen. Mert ha egyáltalán keresik a kapcsolatot, de elég sokat foglalkoztam velük, igazából a saját nagyjaikat keresik, és a saját kiválasztottságuk tudatában élnek. De az Új Szövetség elég világosan beszél, akár a római levél, akár a zsidó levél, de más helyek is, hogy végül is Krisztusban van esélye a zsidóságnak arra, hogy örök élete legyen. Hogy Izrael legyen. Hogy Isten népeihez tartozó közösség legyen. De amikor Krisztusba kerülünk az Istennel közösségre és kapcsolatra, akkor ezt írtam föl magamnak, hogy legyőzhetők a test kívánságai. Hiszen amikor valaki elkezd Bibliát olvasni, és nem ér el hozzá az Isten igéje, akkor ez azt jelenti, hogy mégse olyan alázattal, mégse olyan tisztelettel, és akkor most mondanám, hogy mit értek az alázaton meg a tiszteleten. Hát azt, hogy a Szenthez megyünk, akit ha meglátnánk, abban a pillanatban meghalnánk. És az Isten gondoskodik róla, hogy ez számunkra élhető kapcsolat legyen. Személyes kapcsolat legyen. Jézus Krisztus által. Erre a gondolatra még vissza fogok holnap térni, de amit most fontosnak tartok, hogy azért tudomásul kell venni, talán elmondhatom a Újhelyi Aladár Egri lelkésznek, már régen elment ebből a földi világból, és 120-valahány kilós hatalmas termetű ember volt, és a beszéde is kemény és határozott. Biliből nem eszünk húslevest. Testvérek? Hát ha nincs megtisztítva egy ember, hogyha a test kívánságai irányítják az életét, ehhez egyébként nem kell sokat tenni. Nem tudom, hogy sajnáljam-e, hogy eddig vagy lustaságból, vagy butaságból, vagy nem tudom, vagy időhiányában nem kerítettem sort arra, hogy rámenjek a hálóra és a világ minden programját megnézzem, hogy milyen. De néha meghökkentő dolgokat mondanak fiatalok, hogy a világháló mi mindennel lehet találkozni. És hogy a világháló az meglehetősen tele van pornográf filmekkel, és egy fiatal kollégánk megy egy gyülekezetbe, és az alapprogramot rendeli meg, és kérdi a társaságtól, a kábel TV társaságtól, hogy lehetne azt kérni, hogy abban a programban ne legyen benne az éjszakai pornó program? Hát erre jó nagyot nevettek rajta, hogy ők még csak a fordított kérdést hallották. Ne tessenek félreérteni. A pornográfia mindnyájunkat érdekel. Az a kérdés, hogy elszáll a gondolat, és tudjuk, hogy az rég szemét, és kárnak ítéljük az egészet, és boldogok vagyunk, hogy nem képes hatni ránk, mert nem megyünk el odáig, hogy annak a nézésével foglalkozzunk, vagy pedig valaki úgy érzi, hogy azért hát ennyit titokban megtehet. Csak kitérőben mondom, hogy van egy 51-2 éves lelki gondozottam, aki szuper fazon, jó svádájú, jó megjelenésű nyelveken beszél, egy szenzációs pofa, és tönkre ment a házassága, és elkezdett jönni, hogy hát azt mondja, tudod, hát egyszer észrevette a feleségem, hogy miközben ő alszik, én nézem a tornafilmeket. Úgy gondolom, hogy ez tragikus. Hogy ebből ki kellene jönni. Hogy nem lehet akkora hatalma az ördögnek felettünk, hogy belevigyen mélységekbe, és lehet mondani, hogy ennél még nagyobb mélység is van, nyilván a homoszexualitás, meg sok minden még ennél is nagyobb mélység, de én arra gondolok, hogy lehetetlenség, hogyha mi komolyan elér hozzánk az Isten szava, hogy be vagyunk telve az Isten szent lelkével, örömével, hogy világos üzenet van bennünk, világosan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és ne lenne bennünk az a hatalom, amelyik megtart a Krisztus mellett. Vagyis, hogy legyőzhetők a test kívánságai. És ha ez megtörtént, hogy Krisztus győzött bennünk, akkor kitárul előttünk a mennyország. Sőt, lejön hozzánk a mennyország. Olyan dolgok, amikor tökéletesen lesznek, maradéktalanul, hiánytalanul, mint a szeretet, a béke, a teljes nyugodtság, az igazi szépség. Már itt körülvesz bennünket, már itt betölti az életünket. Lehet, hogy botladozunk. Lehet, hogy elveszítjük a békességünket, sőt, biztos, hogy elveszítjük a békességünket. Lehet, hogy elfogy a szeretetünk. De a mennyországgal való kapcsolat, az Úrral való kapcsolat végül is olyan örömöt ad, hogy az ember visszakényszerül ahhoz, ami igazán jó, ami maradandó. Ha visszaemlékeztek, ugye elmondtam, hogy Istent imádni, és látjuk, hogy ez a világ mennyi mindent bálványoz. De amikor a világ adja a maga kincseit, értékeit, örömeit és boldogságnak nevezett vackait, akkor az ember liheg és nem tud betelni vele, mert állandóan szomjas marad utána, állandóan hiányérzete marad. Csak kínlódik tőle. Nem lesz megelégedett. És amikor Isten adja az embernek a maga kincseit, mennyei kincseket ad, örökkévaló kincseket ad, akkor az betölt és békességet és megelégedettséget ad. A kérdés, ugye a mai nap kérdése, hogy érted is, amit olvasol? Mert elmondhatjuk, nagy boldogság érteni Istennek a szavát. Nagyon nagy boldogság. Megértjük, hogy üdvözíteni akar. Ez a leghatalmasabb dolog, ami történhet velünk, hiszen a legnagyobb tragédiánk, hogy kiestünk. Elvesztettük az életet. És Krisztusban visszakapjuk az életet. És az az élet, amit Krisztusban kapunk, tulajdonképpen az örök élethez el ne játszunk. Tehát világossá teszi, megérteti velünk Istennek a szava, hogy ő üdvözíteni akar. Megérteti, hogy a bűn lehetetlenné teszi, hogy üdvözüljünk. És megérteti, hogy Istennél minden lehetséges. Kicsoda üdvözül tehát, embereknél ez lehetetlen, de Istennél nem, mert Istennél minden lehetséges. Van egy kedves igém a hegyi beszédből sok, de amire most gondolok, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusok és írástudók igazságát, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Mi ez a mindent felülmúló igazság? A kegyelem. De Pál apostolnak a szavaira. Védkezzünk tehát bátran, halmozottan, hogy a kegyelem egyre bővebben álljon. Áradjon, szó se lehet róla. De igazából nem is így van. Tehát ha egyszer kegyelemből élünk, ha egyszer az Isten kincsei betöltenek bennünket, ha egyszer az Isten szava eléri a szívünket, ha átformálja az életünket, akkor igazából szégyenkezünk az úgynevezett apró hibákon is, vagyis mindenféle bűnök. A záró mondatom ez, megértheted, amit olvasunk. Csak megfelelő módon közelíts az Úrhoz, és megfelelő módon hallgass az Ő szavát. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked a Bibliánkat. Még mindig a legnagyobb példányszámban megjelenő könyv, és folyamatosan a legtöbb támadást és gyalázatot elszenvedő könyv. Nekünk, Uram, a Te szavad, mert Te beszélsz velünk a Te ígéden keresztül. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy akik itt együtt vagyunk, már hosszabb, rövidebb idő óta sok mindent megértettünk ígédből. Te ismered az életünket is, ismered az álhatatosságunkat, vagy az álhatatossággal kapcsolatos gondjainkat. A hozzád való hűségünknek a szilárdságát, erejét, vagy a veled való hűség képtelenségét, mert olyan könnyen elfordulunk tőled. Uram, szabadíts meg bennünket attól, hogy saját cselekedeteinkkel akarjunk tündökölni előtted. És szabadíts fel bennünket arra, hogy mindent engedjünk neked megtenni az életünkben. Te nem jössz hozzánk erőszakosan. Nem erőltesz ránk semmit, de felkínálod az örök élet lehetőségét. És mindazt a nyomorúságot, fájdalmat, kínt, szenvedést, ami elér bennünket, ha hozzád közeledünk, áldását tudod fordítani. Uram, Te ismered az életünket, tudod, hogy ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, vagy akár elmúlt években mik azok, amik igazán megterhelnek bennünket, és nehézé teszik veled való közösségünket. Elrontják emberi kapcsolatainkat, segíts rajtunk, kérlek. Uram, szeretnénk egészen megüresíteni magunkat előtted, de kivenni tüskéket, kitisztítani szennyeket nem tudunk. A Te fiad vére által nyerünk bűnbocsánatot, és a Te fiad sebei gyógyítanak meg bennünket. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. És akkor tud életem dicsérni téged, áldani és magasztalni. Kérlek, Uram, azokért a gyülekezetekért, amelyekhez tartozunk. Ha családunk van, akkor a családi közösségünkért, hogy gyülekezet lehessen. És kérlek téged, használj bennünket a Te országod építésében. Szeretnénk eszközök lenni a kezedben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjártunkkal. Amen.